Elnézést kérünk a késői kezdésért. Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az utolsó előtti előadásunkon. Az utolsó két alkalmat Pál apostol egyik legnagyobb horderejű levelének szánjuk, a zsidókhoz írott levélnek. Nagyon sokan mind a mai napig vitatják ennek a levélnek a páli szerzőségét, tehát sokan azt állítják, egyházakon belül és egyházakon kívül is, hogy ennek a levélnek nem Pál apostol a szerzője. A feliratát is így szokták közölni, hogy a zsidókhoz írt levél, tehát nem úgy, hogy Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele. Szoktak hivatkozni nyelvészeti érvekre, legfőképpen, hogy más stílusú levél ez, mint a többi 13 páli levél. Egyéb dolgokra, tartalmi kérdésekre is esik néha utalás. Nem kívánok belemenni a szerzőség kérdésébe, körülbelül azzal a problémával állunk szemben, hogy ha nem Pál írta, akkor ki írta. Mert ennyire átfogni az egész Szentírást, Ó és Új Szövetséget, ennyire mélyen kifejteni a megváltás tervét, jó, ha nem Pál írta, akkor hol van az a másik Pál? Körülbelül röviden így tudnám jelezni ennek a kérdésnek a megoldását. Aki azonban komolyan veszi a Biblia belső összefüggéseit, és tartalmilag is a Pál apostolra váró feladatot, hogy neki a feladata az volt, hogy az egész Szentírást gondolatilag összegezze, és mind a görögök, mind a zsidók elé a maga hamisítatlan összetettségében odaállítsa, szóval az az ember azt mondja, hogy igen, ennek a levélnek Pál apostol a szerzője, ilyen mélyen megragadni a kérdéseket, ennyire világosan kifejteni a gondolatokat. Látjuk, hogy olyan gondolatok lesznek már a mai első előadásunkon, mert két hét múlva folytatjuk a zsidókhoz írt levél tanulmányozását, szóval olyan gondolatokkal találkozunk, amelyekkel az eddigi páli levelekben sem találkoztunk. Pál apostol életéből következtetve a zsidókhoz írt levelet az apostol élete utolsó pár esztendejében, talán időszámításunk szerint 63-ban írta. 63-ban már 32 év telt el Jézus Krisztus keresztre feszítése óta, szinte már egy új nemzedék nőtt fel a zsidó nép körében, és Pál apostol, aki maga is zsidó származású volt, szükségét érezte annak, hogy egy nagyon részletes, nagyon alapos levélben forduljon honfitársaihoz, akik nem tudták elfogadni Jézust. Nem fogadták el Jézust megváltónak, Istentől küldött messiásnak. Pál apostol zsidó emberek számára, illetve zsidókból keresztényé lévő emberek számára írta ezt a levelet. Óriási a jelentősége, mert tudjuk jól, hogy ma is él a világon több mint 10 millió zsidó származású, izraelita vallású ember, aki szintén nem tudja, ahogy mondja, vagy nem fogadja el azt, hogy a megváltó már elérkezett, már eljött. Valaki azt mondta erről, hogy ha valaki igazi keresztény, a keresztényeknek sokkal nagyobb problémát kellene, hogy jelentsen ez a több millió ember. Mert hogy lehet az, hogy Izrael népe megkapta a szent írásokat, hozzájuk jöttek a proféták, kinyilatkoztatták még időben is Jézus fellépését, és az a több száz messiási profécia is arról tanúskodik, hogy ha a zsidó nép előveszi az Ószövetséget, ott van a kezében a legnagyobb bizonyíték az eljövendő megváltóról, akinek a második templom idejében kell eljönnie, akinek időszámításunk szerint 27-ben kell fellépnie, akinek Betlehemben kell születnie, Názáretben kell neveltetnie, akinek 3,5 évig kell tanítania, akinek Szamárháton kell bevonulni Jeruzsálembe, akit elfognak, keresztfára szögeznek, akinek az utolsó szavai a 22. Zsoltár kijelentései lesznek. Szóval megannyi ószövetségi jövendőlés tanúskodott arról, ami bekövetkezett, az valóság, Jézus a megváltó. Hogyan próbálta azonban Pál apostol elfogadtatni azt a honfitársaival, zsidó emberekkel, zsidóságban megmaradt, de a zsidóságból már kijövő embereket is erősítve azt, hogy Jézus az az Istentől küldött megváltó, akiről maga az Ószövetség is beszél. Mondom, ez a kereszténység számára is nagyobb probléma kellene, hogy legyen, mint most van, és keresztény embereket kellene, hogy éltessen az a reménység és az a buzgalom, hogy olyan embereknek, akik 1500 évig az Isten népéhez tartoztak, azoknak világos bizonyságot tegyenek arról, hogy az általuk is várt, megvártó már régen elérkezett. Ezzel szemben sajnos a kereszténységen belül két irányzat fejlődött ki, mikor a kereszténység hatalmi vallássá lett körülbelül 1500 évvel ezelőtt. Egyrészt egy gátlástalan és mindmáig tartó antiszemitizmus, aminek a lényege, bárhogy is próbálják kozmetikázni, szépíteni, nyílt vagy leplezett zsidó gyűlölet. A másik véglet a kereszténységen belül a felszínes és gyors átkeresztelkedések és megkeresztelkedések, amelyekkel sokszor állami törvényekkel bírták rá a zsidó lakosságot arra, hogy ha meg akar menekülni a pogromok vagy a haláltáborok elől, akkor legyenek keresztények. Ennek semmi értelme és semmi tartalma persze nem volt. Most, hogy a zsidókhoz írt levelet a figyelmükbe ajánlom, és kérném azt, hogy olvassuk el ezt a szintén nem hosszú 13 fejezetből álló levelet. Erre van 2-3 hetünk, mert még mondom, hogy 2 hét múlva is ezzel foglalkozunk. Mindenkit nagyon szeretnék kérni arra, hogy jól gondoljuk meg ennek a levélnek a gondolatmenetét, tanítását, mert ma ugyanolyan időszerű. Szeretném már is felvetni a kérdést, hogy miből indul ki Pál apostol? Hogy kezdi a levelét? Mire hivatkozik vissza az általa jól ismert 39 irat közül, ugye ennyiből áll az Ószövetség, mivel kezdi egy roppant nagy kinyilatkoztatás világ összefoglalását, hogyan próbálja megközelíteni honfitársait és véreit? A zsidókhoz írt levélnek az első fejezetében most csak az első verset olvasom. Egy hatalmas kezdéssel indul ez a levél. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott, hajdan az atyáknak a proféták által, az utolsó időkben szólott nékünk fia által. Két dolgot hadd emeljek ki csak ebből a bevezetésből. Az egyik az, hogy Pál apostol itt világosan leszögezi a zsidó honfitársainak, hogy az isteni kinyilatkoztatás folyamatos. Az a kinyilatkoztatás, amely elkezdődött Ábrahám idejében, amikor Isten kiválasztotta a zsidó nép ősatját, egy időszámításunk előtti 20. század, 20. 19. század, ami folytatódott tovább Mózes idejében, amikor Isten rögzítette a szentírásokat, időszámításunk előtti 15. század, és Isten proféták sokaságát küldötte a zsidó néphez, ennek a folyamatos kinyilatkoztatásnak a folytatása az a kinyilatkoztatás, amit Jézus Krisztus hozott. Tehát az Ószövetség az Új Szövetség előkészítője, de az Új Szövetség soha nem érthető meg az Ószövetség nélkül. Egyetlen egy hiteles isteni kinyilatkoztatás van, ami elkezdődött a zsidó nép életében, és folytatódott tovább szintén a zsidó nép életében Jézus idejében a tanítványok által. Tehát a Bibliában ilyen szemlélet, hogy van Ószövetség, ami idejét múlta és lejárt, és van Új Szövetség, az Ószövetség a zsidóknak a szent könyve, az Új Szövetség az Ószövetséggel együtt a keresztényeké, ilyen felfogás nincsen. Amiről hajdan beszélt Isten a proféták által az atyákhoz, ugyanennek a kinyilatkoztatásnak egy teljességre jutó változata az, amit Jézus hozott a földre, és amelyről Jézus tett bizonyságot. A második fő kijelentés pedig az, hogy itt használ egy ilyen kifejezést, hogy az utolsó idő. A Bibliában ez, hogy utolsó idő kétféleképpen értelmezhető. Ugye, hogyha itt ábrázolom a világtörténelmünknek a lezárását, akkor a Biblia szerint utolsó idő már az, mindaz, ami történt Jézus Krisztus által és Jézus után, ez már utolsó idő, mert Isten nagyobb, hatalmasabb kinyilatkoztatás, mint amit Jézus által adott, nem ad már. Ugyanakkor utolsó idő ezen belül az a végső kis időszak, ami a történelmnek a legvégét jelenti, a történelmünknek a drámai lezárulását, az úgynevezett hét csapást és a vele összefüggő eseményeket. Tehát kétféle értelemben is használatos az utolsó idő kifejezés. Itt a zsidókhoz írt levél elején a tágabb értelmű kifejezést használja. Olvasnám tovább. Tehát minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, az utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világokat is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségnek jobbjára a magasságban. Valaki azt mondhatná, hogy mindjárt a második és harmadik versben ennyire határozottan és biztosan a zsidók elé tárni azt, hogy Jézus az a messiás, aki által Isten teremtett, aki eljött, meghalt, és az ő bűnbocsátó hatalmában erő van, aki ült az Isten jobbjára, és továbbra is ott van az Isten mellett, és törődik az emberiséggel, hogy ennyire mindent elmondani Jézusról, ez talán túl korai. Vagy mi azt várnánk, hogy Pál apostol szépen, lassan, módszeresen fogjon bele a dolgokba, aztán valamikor nagy félszegen, hát ejtse szóba azt, hogy hát van itt egy Jézus Krisztus nevű lény, a megváltó. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, de akik itt voltak, azok tudják, hogy Pál apostolnak ez egy gyakori szerkesztésbeli szokása volt, hogy mindig előre vett dolgokat, de utána ezeket mindig igazolja és alátámasztja. Mindjárt itt az első fejezetben, hogy csak a Zsoltárok könyvét említsem, három nagy Zsoltárból idéz. Természetesen mindig az Ószövetségből idéz, egyrészt azért, mert Pál apostol idejében még az Új Szövetség nincs meg, mint kanonizált, mint teljes gyűjtemény, de másfelől azért, hogy a zsidóknak a maguk szent irataiból vett idézettel mutassa meg, hogy Jézus valóban az a messiás, akiről az ő szent könyvük is beszélt. Ez a három Zsoltár, a 45. Zsoltár, a 102. Zsoltár és a 110. Zsoltár. Tehát miután Pál apostol előreveti ezt, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hogy Jézus Isten, Jézus nem akármilyen Isten, teremtő Isten, hogy Jézus Krisztus által a teremtő Isten jött az életét adni az emberért, ezt a 45., a 102. és a 110. Zsoltárral még az első fejezetben igazolni is fogja. Tehát, hogy úgy mondjam, ezzel Pál apostol előrevetíti a levélnek a tartalmát, ő ebben a levelében Jézus Krisztusról akar bizonyságot tenni, és egészen a 10. fejezetig ezt is fogja tenni. A 11. fejezetben van egy bizonyos váltás, a hit hőseiről szóló szakasszal kezdődik el, amikor a gyakorlati hívő életre tér majd át. Hadd olvassam tovább a bevezetést, hogy mivel kezdi el a gondolatmenetét a zsidóknak Pál apostol. 4. verstől. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, mármint Isten, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét, én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává. Ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. Annak okáért kent fel téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. És te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak, és palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Ez mind-mind visszaidézés. Aki előtt most ott volt a Szentírás, láthatja, hogy Pál apostol hogyan idézi vissza a Zsoltárokat. Próbáljuk megnevezni, hogy Pál apostol milyen gondolatból indul ki. Miért beszél itt angyalokról például? Miért beszél arról, hogy Jézus nagyobb volt és nagyobb az angyaloknál? Azért, kedves hallgatók, mert a zsidók számára akkor és mind a mai napig mi a legelfogadhatatlanabb az Új Szövetségben és Jézus életében? Az, hogy az Isten emberré lett. Az, hogy itt valaki járt emberi formában, emberi alakban, ugyanolyan volt, mint mindannyian. Ugyanúgy megszülte egy földi édesanyja, ide született, és ő Isten volt? Hát ő ember volt. A farizeusok is azért akarták már idő előtt megkövezni, halálra ítélni Jézust, mert Istenné teszi magát. És Pál apostolnak ebből a gondolatmenetből kell kiindulnia, hogy szükségszerű, hogy a messiás Isten legyen. A messiás nem lehetett angyal. Az angyalok nem részesek a mi bűneinkben, amiket elkövetünk. Azok hogyan tudnának a mi bűneinkért váltságot adni, hogyan tudnának maguk is teremtmények értünk jót állni és rajtunk segíteni. A Mesiásnak Istennek kellett lennie, de az Istennek emberi formában kellett megjelennie, hogy a mi nehézségeinket, a mi gyengeségeinket az Isten magára vegye, és ő az Isten, aki egyedül tud elégtételt adni azért a sok bűnért, amit az emberek elkövettek, ő az Isten emberi alakban mutassa meg azt, hogy nem követel bűnt, akkor sem, hogyha emberként, emberi formában jelenik meg ezen a földön. Pál apostol már itt elkezdi azt a gondolatmenetét, hogy pontról pontra mutatja be a zsidó népnek, hogy a Messiásnak szükségképpen kellett Istennek lennie. Mert egyedül Isten az, akinek élete van önmagában. Egyedül Isten az, akinek, mivel, hogyha eljön erre a földre és nem követel bűnt, akkor adhatja az életét azokért, akik elkövettek bűnt, és mindannyiuknak meg kell halniuk. Erre angyalok nem képesek. Igazságtalan is lenne egy teremtményi rendtől, az angyaloktól megkövetelni, hogy egy másik teremtményi rend hibáit ők hozzák helyre, nem is tudnák helyrehozni. Az emberi világból pedig lehetetlen lenne választani megváltót, hiszen mindannyiunknak a magunk vétkeiért kell meghalnunk. Nem adhatjuk az életünket senkiért. Mindannyian, akik rossz dolgokat, bűnöket elkövetünk, a magunk bűneinek végső következményét kell elszenvednünk a halállal. Szinte tehát szükségszerű, hogy ha van megoldás, ha van megváltás, az csak az Isten hozhatja el. És ezért erre a megrendítő dologra, hogy az Istennek kellett emberi lenni, és neki kellett szenvednie, neki kellett elhordozni a gyalázatot. Szóval erre csak az Istennek lehetett vállalkoznia. És Pál apostol a levél elején ezt próbálja megérteni a zsidó néppel, hogy a Messiás, aki itt járt, az igenis az Isten küldötte volt, de maga is Isten volt. Kedves hallgatók, most hadd mondjam azt, hogy ez mind a mai napig nem csak a zsidó nép által nem elfogadott tanítás. Hanem ha megnézzük az egyház történelmet, akkor azt látjuk, hogy volt egy második, harmadik századi tanító, úgy hívták, hogy Árius. A kereszténység első nagyhatású tévtanító rendszere épült fel Árius rendszerével. Így is hívjuk ezt a szemléletet, hogy arianizmus. Ő azt tanította, hogy Jézus nem volt Isten. Jézus csak egy derék ember volt, próféta. A 16. században, amikor elterjedt a reformáció, azzal párhuzamosan terjedtek az antitrinitárius mozgalmak, és közülük ma is létezik egy egyház, az unitárius vallás. Az unitárius egyház ugyanezt mondja, hogy Jézus nem volt Isten. És Isten egy van, és Istennek nem lehet fia, meg a Szentlélek se személy, és nem Isten. Van egyetlen egy Isten, ez az Isten az Atya, és Jézus Krisztus csak szellemi értelemben istenesült meg, mert annyira tökéletes életet él, de ő maga különben ember volt. És napjainknak egyik nagyon nagy hatású, az egész világot behálózó vallása, felekezete a Jehova tanúinak felekezete. Szintén azt tanítják, hogy Jézus nem Isten. Tehát ez végig vonul az egész egyház történelmen. Tulajdonképpen az unitarizmus egy 16. századi arianizmus. A Jehova tanúinak a felekezete, a tanítása az egy 19. inkább 20. századi arianizmus és unitarizmus. Semmi új nincs a nap alatt, mondta Salamon. Nagyon sok ember és nagyon sok felekezet máig se tudja ezt elfogadni, hogy Jézus Krisztus Isten volt, hogy ő benne, az ő személyében egy isteni személy jött el erre a földre. És nyilvánvaló, hogy miután Pál apostol beszélt arról, hogy angyaloknál magasabb megváltónak kellett itt jönni, mert sem angyal, sem ember az ember bűnét helyrehozni nem tudta. Az embert szembefordítani a rosszal nem tudja. Ezért Pál apostol nyilvánvalóan a következő részben át kell, hogy térjen a következő kérdés, hogy mi is volt ez, ahogy ő mondja, a Jézus alávetése. Mit is jelent ez, hogy Isten emberi formában jelent meg? A második fejezet 6. versétől olvasom. Sőt, bizonyságot tett valahol valaki mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezel őróla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrrá tetted kezeit munkáin, mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki minden alávetett, semmi sem hagyott alávetetlenül, de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megizlelje a halált. Mert illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amelyoknál fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni, mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az Anya Szent Egyháznak közepette, dicséretet mondok neked. És ismét, én ő benne bízom, és ismét, imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalok természetét vette magára, hanem az Ábrahám természetét, az Ábrahám magvának természetét. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörül legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Felolvasok egész gondolatmeneteket, tudom, hogy ezek elég hosszúak és súlyosak, de hogy halljuk Pál apostolnak ezt a töretlen és biztos hitvallását és gondolatmenetét, ami persze minden részre kiterjedt. Tehát elindult abból az első részben, az idézett igéket írtam ki, amiket előbb hangsúlyt helyeztem itt sárga színnel, tehát elindult abból, hogy Jézusnak szükségképpen Istennek kellett lennie. Angyalok, bűntelen teremtmények ugyan, de teremtmények nem hozhattak megoldást az ember számára. Itt a pirossal írt részben kezdem kiírni azokat a részeket, és most felolvastam a második fejezet 6-tól a 18-ig tartó verseit, amelyben Pál apostol most azt fejtegeti, de Jézusnak annyira le kellett tennie a maga isteni hatalmát, hogy kisebbé tétetett egy kevés időre az angyaloknál is. Sőt, amikor kezdi ezt részletezni, hogy az angyaloknál is kisebbé tétetett, és rátér arra, hogy tulajdonképpen ő, amikor eljött az emberi világba, van itt egy nagyon megindító vers, ez a 11. vers, ami azt mondja, hogy amikor Jézus eljött az emberi világba, nem szégyen lett minket atyafiainak hívni. Ez egy döbbenetes kijelentés a Bibliában. Hogy Jézus Krisztus nem csak, hogy kisebbé tétetett az angyaloknál, nem csak, hogy letette a hatalmát, az isteni fenségét, hanem nem szégyelt bennünket atyafiainak nevezni. Ezt úgy értjük meg, ezt a kifejezést, hogy gondoljuk meg, hogy Jézus a teremtő. Jézus kezéből az ember tökéletesen került ki. És az ember a maga szeretettelen életével hányszor hoz szégyent a teremtőjére. Egy apa és anya tudja, milyen érzés az, amikor a gyermeke egészen más erkölcsöt folytat, mint amire ő tanította a gyerekét. És milyen szégyen az az apa és anya számára, ha a gyerek eldurul és erkölcsileg elvitangol. Hát ehhez képest az, hogy az emberiség eldurult az Istentől. Hogy az emberiség nem látja, mi az, hogy szeretet, meg nem gyakorolja az egymás közötti életben a szeretet életrendjét. Szóval az kifejezhetetlen. És Jézus Krisztus, amikor lejött erre a földre, akkor úgy jött le, hogy ő nem szégyelte az embert atyafiainak nevezni. Ő azzal az elhatározással jött el, hogy ő minden szégyent elvisel. Ő minden rágalmazást és szidalmazást eltűr. De valami módon, amennyire csak lehetséges, valami módon az ember számára megoldást ad. Az embert kisegíteni akarja ebből a helyzetből. Van itt ebben a felolvasott részben egy megdöbbentő kijelentés, az egész Bibliának egyik legmegdöbbentőbb kijelentése, a 15. vers, ami azt mondja, hogy mi emberek a haláltól való félelem miatt egész életünkben rabok vagyunk. Hát ez egy irtózatos kijelentés a Bibliában. Hogy az ember belemegy a rosszba, elköveti a rosszat, ennek a következménye a halál, De az ember nem akar szembefordulni a rosszal, meg nem is tud szembefordulni, csak fél, retteg a haláltól, mi lesz, elmúlok csak pár évtized az életem. És az emberek tulajdonképpen az életüket a haláltól való rettegés jegyében töltik ki. És az emberek le akarják győzni a halált művészi alkotásokkal, le akarják győzni a halált utazással, belezsúfolni pár évtizedben mindent, ami itt a világon látható és élvezhető, és mégse boldogok az emberek. Igen, mert mi mozgatja ezeket a vágyakat? Hogy az ember érzi, hogy egyszer erről a csodálatos adományról, az életről majd le kell mondania. És az emberek az egész életükben rabok a haláltól való félelem miatt. Iszonyatos világ, amiben Jézus eljött. És nem úgy jött el, mint Isten a maga hatalmával, csak a maga személyisége maradt Isten. A hatalmát letette, kisebbét étetett az angyaloknál. Emberré lett Jézus, és az emberi világban is annyira vállalt mindent, hogy nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. És mindez miért történt? A 17. verstől mondja ki Pál apostol. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést, vagyis megbékélést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segít azokon, akik megkísértetnek. Kedves hallgatók, itt a második fejezet utolsó versében mondja ki az Pál apostol, amit majd az egész levélben tárgyal és csodálatosan kifejt, hogy miért volt szükségszerű az, hogy Jézus ugyanolyan állapotra jusson, mint amilyenben mi vagyunk. Mind a mai napig a történelemben, szintén, ahogy itt bejelöltem, hogy Arius, unitarizmus, Jehova tanúi, stb. Felekezete, ugyanígy a történelemben ezt is bejelölhetném, hogy az emberek, keresztény tömegek mennyire nem ismerik, vagy ha félig ismerik, mennyire nem fogadják el azt, hogy Jézus Krisztusnak ugyanolyan természetet kellett felöltenie, mint amiben mi születünk. Jézusnak gyenge volt a természete. Jézus gyenge, erőtelen emberi természetben kezdte meg a pályafutását, és egész végig ebben a természetben ért. Jézus kísérthető volt. Jézus elbukhatott volna. Jézus hatalmas szenvedéseket viselt el, ugyanolyan gyenge természetben. Mi szavatolt ezt a gyenge természetet? Az, hogy ő is ugyanúgy született, mint mi mindannyian. Ezt már az ősevangélium kimondta, hogy a megváltó asszony magva lesz. Az ősevangéliumban, ebben az egy mondatban ez egy kifejezés, hogy asszony magva lesz a megváltó, ebben minden benne van. Jézus nem közvetlenül jött a mennyből, nem emberi formát vett fel, mint az Ószövetségben, amikor megjelent Jákobnak, megjelent Józsuénak, Dániel társainak, hogy emberi formában ott volt Jézus, hanem Jézus emberré lett, tehát egy földi édesanyától újra elkezdte az életet, megszületett. Ő az isteni személy, elkezdte magzat állapottól kezdve az ő emberi életét, hogy megmaradt az isteni személy a maga önazonosságában, de az édesanyjától és az őseitől erőtelen, gyenge természetet örökölt. Miért? Miért? Mert a Biblia szerint megváltó csak az lehet, aki arra a szintre jön el, amely szinten mi vagyunk, azzal a kérdésekkel küszködik, amikkel mi küszködünk, ugyanolyan kísértések közé jut, amelyekben mi jutunk és elbukunk, és megmutatja ugyanebben a helyzetben, hogy hogyan lehet legyőzni a rosszat, hogyan lehet kijutni a kísértésekből, hogyan lehet igaz életet élni. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Mit mond itt Pál apostol? Jézus azért az igazi megváltó, mert aki megismeri őt, aki az életére tekint, az láthatja, hogy Jézus ugyanolyan küzdelemmel, harccal szerezte meg a győzelmet, amelyet mi is követhetünk, amely a mi harcunk is lehet. Jézus ehhez ad erőt, és ezért tudja az embert felemelni abból a helyzetből, amiben van, mert ő is abba a helyzetbe született bele. Pál apostol szavait egy kicsit helyesbítettem a magyar fordítás szerint a második fejezet 16. versében, amely így szól, még egyszer a jó fordítás szerint, mert nyilván nem angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának természetét. Tehát itt Pál apostol világosan mondja azt, amit már láttunk a Filippi levél második fejezetében, láttunk a Római levél nyolcadik fejezetében, ez az a két igehely volt. Ide most ide lehet társítani a zsidókhoz írt levél második fejezetének 14-től a 16. versét, hogy Jézus Krisztus nem angyalok természetében jött el, nem isteni hatalommal, nem tökéletes formában jött el, hanem fölvette az Ábrahám magvának természetét. Jézusról Pál apostol a római beszéd levélben úgy beszélt, hogy ő a Dávid magvából való. Itt azt mondja, hogy az Ábrahám magvából való. Milyen érdekes kijelentések. Azt mondja, hogy Jézus felmenői között ott van Ábrahám, meg ott van Dávid, ott van egy egész emberi sorozat, emberi generációk állnak Jézus mögött. És mit kapott Jézus az emberi generációktól, nemzedékektől? Gyengeséget, amit mi? Amire szoktunk hivatkozni, gyenge vagyok, ilyen a természetem, ilyenek a szüleim, ilyenek voltak a nagyszüleim, gyenge vagyok. Jézus ugyanolyan gyengeséget örökölt, de ebben a gyengeségben mutatta meg azt, hogy le lehet győzni a gyengeséget az isteni hit által, az Istenbe vetett hit által, és ezért lehet Jézus az ember számára és minden ember számára tökéletes képviselő. Itt mondja ki a második fejezet 17. versében, hogy főpap. Na most én a mai előadáson tulajdonképpen ezzel szeretnék részletesen foglalkozni, hogy mit is jelent ez a zsidókhoz írt levélben, mert ezt Pál apostol csak a zsidókhoz írt levélben részletezi, mit is jelent az, hogy Jézus a főpap. Mit jelent ez, hogy Jézus Krisztus a mi vallásunk apostola és főpapja? Miért használja Pál apostol ezt a kifejezést? Szeretném itt idézni a harmadik verset, tehát rögtön a következőt, most a második fejezet végén vagyunk, a harmadik fejezet első versét, tehát harmadik fejezet első versét, amely így szól. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyeljetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Még egyszer megerősíti az előző fejezet 17. versben mondott kijelentést, figyeljetek a mi vallásunk apostolára és főpapjára. Lapozok párat, és az 5. fejezet első versétől olvasom tovább, ahogy itt jeleztem is, mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És azért köteles, miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának-e tisztességet, hanem akit Isten hív el, miképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miként másutt is mondja, te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. És még olvasom a 10. verset, neveztetvén az Istentől, Melkisédek rendje szerint való főpapnak. Itt tűnik elénk a zsidókhoz írt levél egyik fő gondolata. Tudnilik az, hogy Jézus főpap, de nem akármilyen főpap, hanem a Melkisédek rendje szerint való főpap. Akkor kezdtem olvasni a Bibliát, úgy gondoltam, hogy ha több ilyen ismeretlen kifejezés lesz, menten abba hagyom. Mit jelent az, hogy Melkisédek rendje szerint való főpap? Hát ebből én semmit nem értek az ég világon. Pedig én is próbáltam megérteni a zsidó levelet, és elég sokat küszködött az ember akkor, amikor még a Szentírás csak részleteiben ismerte. Mire utalít Pál apostol? Először lássuk magát a problémát. A problémára különben később tér rá az apostol, hogy a zsidóknak az volt a nagy kifogásuk Jézussal kapcsolatban, hogy ő nem származott papi családból. Az volt a kifogásuk, túl azon, hogy hogyan merte ember létére Istenné tenni magát, a másik kifogásuk az volt, hogy ő nem származott az Áron családjából. Ugye leszólták Jézust azért, hogy egy názáreti ácsmester gyereke. Ugye? Sőt, szemére vetették még azt is, hogy ki tudja, milyen módon született, hogy talán ugye annak is utána jártak, hogy már Mária az egybekelés előtt terhes volt a Szentlélektől, de ők ezt így kommentálták, hogy Jézus közönségesen törvénytelen gyerek. Tehát az volt a legfőbb érv, és máig ez a legfőbb érv a zsidóság körében, hogy Jézus nem származott az Áron papi családjából. Márpedig a messiási proféciák azt jelezték előre, hogy Jézus pap lesz, vagyis a messiás pap lesz, király is lesz és pap is lesz. És azt mondták, miért lenne ő a messiás? Hát nem származott ebből a családból. Ő nem volt lévita vagy pap. És Pál apostol itt a következő gondolatmenetet állítja a zsidó emberek elé. És sajnos azt kell, hogy mondanom, a keresztények hanyagsága miatt máig ez zsidó emberek nem ismerik. Hogyan is állunk ezzel a papsággal? A papság mindig sok bajt okozott a történelemben, de a róla szóló felfogás még ugyanannyi bajt, ez biztos. Akkor, amikor Isten szövetséget kötött a zsidó néppel, tehát a 15. században időszámításunk előtt, ugye a Sinai hegyi szövetségkötés, akkor jelölt ki egy, tehát Áron lett a főpap, és Áron családját jelölte ki Isten a papi szolgálatra, és attól az időtől fogva a zsidó népnek az 1500 éves történelmében volt egy nemzetség, ugye az Áron a lévi nemzetség, aminek az volt a feladata, hogy a vallási élettel, az istentiszteletekkel kapcsolatos rendet biztosítsa. De Pál apostol azt mondja, csak ettől az időtől fogva van papság. Hát ki a pap? Mit jelent ez, hogy pap? Külsőségek? Ruha? Öltözet? Ugye a Biblia azt mondja a Malakiás könyvében, hogy a paptól az emberek tanítást várnak. Mintha valaki lecövekel valamit, olyannak kell lenni a pap beszédének. Világos, egyértelmű tanítást. Azt mondja Péter apostol az egyik levelében, mindenki, aki megismeri az Istent, az pap. Hát akkor Áron előtt senki nem ismerte az Istent, akkor nem volt papság? És itt mutat rá Pál apostol, dehogy nem volt papság. És erről a Ti magatok szent könyve, az Ószövetség beszél, mégpedig Mózes első könyve 14. fejezetében, és a legkedveltebb és legtöbbet forgatott könyvben, a Zsoltárok könyvének a 110. részében. Mert a 110. Zsoltárban van egy ilyen messiási profécia, pap vagy te mindörökké a Melkisédek rendje szerint. Na itt kell megértenünk, mi ez, hogy Melkisédek rendje szerint. Ezek szerint, tehát a Biblia szerint van egy ároni papság az Ószövetségben, de van egy másik papság is. Nem csak ettől fogva lettek papok, mióta Isten kijelölte és intézményesítette a zsidó nép körében a papságot, hanem ezzel, ennek előtte jó idővel már volt pap. Mert Dávid is azt mondja a Zsoltárában, hogy amikor eljön a Messiás, ő pap lesz, de nem az Áron családjából fog származni, hanem a Melkisédek rendjéből, a Melkisédek családjából. Ki volt ez a Melkisédek? Mózes első könyve 14. fejezetében olvasunk Melkisédekről, abban a jelenetben, amikor Ábrahám egy csata után visszatérőben tizedet ad, tehát hála adományt ad Melkisédeknek, az örökkévaló Isten papjának. Milyen érdekes dolog, ekkor még nincs papi kaszt, meg papi nemzetség, de a régi időkben, tehát a zsidó népnek, mint népnek a kiválasztása előtti időben is voltak nagyon igaz és nagyon hívő emberek. És az Istennek voltak papja is, egy ilyen pap volt például egy Melkisédek nevű ember, aki Palesztinában élt, és akit Ábrahám, a zsidó nép ősatja elismert, és neki tizedet adott. Tehát mit mond el itt Pál apostol? Miért várjátok, vagy vártátok Jézust az Áron nemzetségéből, az Áron családjából? Jézus Krisztus nem olyan értelemben volt pap, mint ti gondoltátok, hogy egy családból, egy nemzetségből megszületve neveztessék papnak, hanem az ő tiszta, igaz élete alapján, hogy Melkisédek idején nem volt még szervezett, intézményesedett papság, ahogy később Áron idején, de Melkisédek az örökkévaló Istennek a papja volt. Tehát Jézus Krisztus is pap a Melkisédek rendje szerint. És itt szánt szándékkal nem olvastam azt a részt, amit itt alatta vastag számokkal be is kereteztem. Az 5. fejezet első 10 verse közül kihagytam ezt a 3 verset. Amikor Pál apostol kimondja azt, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen örökké való papa Melkisédek rendje szerint idézi a 110. Zsoltárt. Tehát tessenek megfigyelni. Pontosan bemutatja zsidó honfitársainak, hogy hát nem ismeritek a zsoltárokat? Nem ismeritek az általatok igen tisztelt és becsült Mózes könyveit? Hát ők maguk mondják azt, hogy nem csak Ároni papság van. Van egy nem intézményesedett papság, de egy igaz emberek, akik az Istent szolgálták. Ábrahám, a zsidó nép ősatya tiszteletet adott nekik, mint papnak és főpapnak. És nekünk miért kell tiszteletet adni Jézusnak, aki nem volt papi családból, nem származott papi családból, de miért méltó és érdemli meg Jézus a tiszteletet? Ezt mondja itt a 7. verstől. Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Kedves hallgatók, Jézus Krisztusról ilyen mélységes kijelentést csak mondjuk a római levélben, a Filippi levélben található Pál apostol nagy bizonyságtételei közben is. Ebben a három versben benne van az, hogy Jézus miért érdemli meg a főpap nevet. Jézus miért az egyetlen egy megváltó, és miért az emberiség egyetlen egy képviselője Istennél. Figyeljük meg ezt a roppant tiszta és világos gondolatmenetet. Azt mondja, aki az ő testének napjaiban. Nem azt mondja Pál apostol, hogy Jézus az életében, azt mondja a testének napjaiban. Újra leszögezi, Jézus Krisztus erőtelen, gyenge emberi természetet vett fel. Ő is ugyanúgy küzdött a természetével, Jézusnak ugyanúgy meg kellett vívnia a küzdelmet szokásokkal, gyengeségekkel, belső kísértésekkel, ő az ő testének napjaiban élt itt ezen a földön. Hogy mindannyian arra hivatkozunk, hogy milyen nehéz ez az élet, mert milyen nehéz a természetünk. Jézus Krisztusnak is egy nehéz természetet kellett örökölni, egy gyenge természetet, és az ő testének napjaiban mi volt Jézus számára a megoldás? Hogyan találta meg Jézus a győzelmet? Könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Jézus Krisztus teljesen világosan látta, hogy nem elég az isteni lénye, mert az isteni természetéhez hozzáadódott ez a gyenge emberi természet, és minden pillanatban elbukhat akkor, hogyha az Istennel nincs közvetlen kapcsolata, hit és imádság által. Jézus Krisztus mindig belekapaszkodott az Istenbe, nem önmagától várta a győzelmet, hanem látta és világosan tudta a földi életében, hogy egy nagy törvényszerűség van a minden erkölcsi győzelem mögött, hogy elnyerjük-e az Isten vezetését és segítségét. Mert egyedül ő képes megszabadítani a halálból. Ugye a Bibliában ez, hogy a halál, ez kettős értelmű, mert előbb olvastam, hogy az emberek egész életükben a haláltól való félelem miatt foglyok, de mi okozza a halált? Mert azt is halálnak nevezi a Szentírás. A bűn. A bűn. Tehát itt úgy értelmezendő ez a kifejezés, hogy az Isten képes volt megszabadítani őt a bűntől, hogy ne kövessen el bűnt. Jézus az, hogy Jézus nem követett el bűnt, ezt a hitével és az Istenbe kapaszkodó imádságával ért el. Ha Jézus Krisztus nem könyörög, nem küzd, nem viaskodik, akkor nem lehetett volna megváltó. Ő azonban mindent vállalt azért, hogy az ember számára főpap legyen, az ember számára első legyen, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Figyeljék meg, hogy miket mond Jézusról. Azt mondja, hogy Jézusnak a győzelmének a forrása az Isten félelmében volt, nem az isteni természetében. Igen, Jézus kettős természettel élt, isteni természettel, emberi természettel, de önmagában az isteni természet még nem szerezhette volna meg számára a győzelmet. Az a belső magatartása Jézusnak, a hit, az imádság, vagyis az Isten félelem, minden rossznak a gyűlölése, ez vezetett oda, hogy Jézus győzelmes életet élt. És tessenek megfigyelni, hogy a 8. versben újra neki kezd, mert ez tulajdonképpen ez a Bibliának és a kereszténységnek a legdrágább magva. aki ezt megérti, a Jézus Krisztus győzelmes életét, tehát sem sajnáló halálát, az érti meg, hogy ki volt Jézus, és annak lehet megváltója Jézus Krisztus. És ezért újra visszatér a 8. versben, azt mondja, ám bár fiú, mondom, roppant világos és tiszta beszéd, ám bár fiú, azt mondja, bár ő Isten fia volt, bár neki volt isteni tudása, tisztánlátása, megvoltak az isteni természetnek a hatalmat leszámítva az összes jellegzetességei Jézus életében. Mégis Jézusnak mit kellett tennie ezen a földön? Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Jézusnak is tanulásra volt szüksége. Jézusnak is szüksége volt arra, hogy a maga életének a küzdelmein keresztül megtanulja napról napra azt, hogy győzelmet ezen a földön csak egy valami szerezhet. A hit és a folyamatos személyes kapcsolat az Istennel, az imádság. Ám bár fiú volt, mégse úgy járt, hogy én az Isten fia, most végig megyek a világon, és úgyse követek el rosszat. Én az Isten fia, úgyis mindenben tökéletesen tudott tenni. Nem, Jézusnak iszonyatos küzdelmek és szenvedések közben kellett megtanulni, amiket szenvedett abból az engedelmességet. Hogy soha ne az a magam akaratát cselekedjen. Soha ne azt, amit a természetem próbál diktálni, amiről rögtön nem látom, hogy az önzéshez vezet, de később kiderül, hogy az önzéshez fog vezetni. Jézus természete is gyenge természet volt. Jézus, ha engedett volna a természete késztetéseinek, elbukhatott volna. Nem lenne megváltás, nem lenne megoldás senki ember számára. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván, tehát figyeljük meg, hogy Jézus élete szüntelen küzdelem, harc volt, és ő jutott a tökéletességre, ezzel szemben ma is nagyon sok ember hogy képzel el Jézus életét. Úgy képzel, hogy Jézus itt élt, és ezen a szinten végigment az életem. És ő úgy is könnyen győzött, mert neki nem kell azzal szenvednie, mint amivel nekünk. Hanem Jézus eleve predesztinálva volt a győzelemre. Ő bármit tehetett, akkor is tökéletes tudott volna maradni. Ez nincs így. Jézus nem így az életet ilyen szinten élte, mert ilyen szinten akkor érhette volna, hogyha az isteni hatalmat is hozta volna magával, de ő nem az isteni hatalommal győzött. Hanem Jézus Krisztusnak is tökéletességre kellett jutnia. Tökéletességre kellett jutnia, hogy megmutassa az ember számára azt, hogy igen, van olyan élet, amely nem az önzés élete, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Megint egy roppant nagy kijelentés. Istennek engedelmeskedni az ember nem akar. Istent az ember tagadja, lázadozik vele szemben. Ez, hogy Istennek való engedelmesség a legtöbb ember számára egy üres fogalom. Azért is üres fogalom persze, mert ha én nem ismerek meg valakit, akkor hogyan engedelmeskedjek neki? Egy vak engedelmességgel az nem engedelmesség. Jézusnak azért kellett eljönni erre a földre, hogy mi lássuk, hogy kicsoda az Isten. Mert Jézus, amit itt élt, amit mondott, amit bemutatott, az Isten a mennyei atya ugyanezt tette volna. És Jézus azért jött el a földre, hogy látva az ő életét, mi engedelmeskedjünk neki, látva azt, hogy ő mit képes volt elviselni, csak hogy világos legyen előttünk, hogy mi a helyes út, az igaz út. Ha neki engedelmeskedünk, azzal tulajdonképpen Istennek engedelmeskedünk. Ha Jézus nem jött volna el, akkor az Istennek való engedelmesség olyan mérhetetlen nagy akadályokba ütközött volna évszázadokról évszázadokra, amelyeket ember a maga erejéből legyőzni nem tudott volna. Jézus azért is jött el, hogy világosan, kézzel foghatóan láthassuk, hogy ki az Isten. És ezért mondja azt, hogy Jézus Krisztus az egyedüli főpap. Nem úgy, hogy ő megszületett vérség szerint egy családból, és azt lehessen rá mondani, hogy most az Áron családjából való, hát ő a messiás. Ilyen messiást különben mind a mai napig hiába is várna bárki. Mert az Ószövetség törzsei és családjai ma már felismerhetetlenek. De pusztán vérségi leszármazás által senki nem mutathat igazságot. Jézus nem az Áron, hanem a Melkisédek rendje szerint jött el. A Melkisédek rendje pedig itt azt mutatja, hogy Istennek akkor is voltak papjai, mielőtt kiválasztott volna egy népet. Tehát az nem egy néptől függ, és nem egy családtól függ, hogy messiásnak és papnak lehessen nevezni azt, aki eljött, hanem az élete minőségétől függ. És ezzel bátorítja a zsidó embereket arra Pál apostol, hogy ismerjék meg azt a messiást, akiről beszél az apostolok bizonyságtétele. Majd le fogom vetíteni, hogyha egy kicsit sötétebb lesz, hogy ez a bizonyos főpapnak mi volt a szerepe, mi volt a küldetése. Mert amikor Pál apostol kimondja, hogy főpap, később részletezi is a főpapi szolgálatot, amelyet önök is megtalálnak Mózes 3. könyve 16. fejezetében, ez a legrészletesebb leírása a főpapi szolgálatnak, akkor Pál apostol azt is mondja, hogy gondoljuk végig ezt az egész főpapi szolgálatot. Hát szólaljon meg most egy korabeli hangszer, ahogy ennek a főpapi szolgálatnak a közelettére felhívták az emberek figyelmét. A kürtzengés ünnepének a sófárja. Egy magyar felvételről hangzik el, ami lemezen és kazettán is megjelent. A zsidó nép körében a legtöbb hangszer fúvós hangszer volt, tehát trombita, kürt, és ez a sófár. Tehát ezt halljuk, és utána térnék rá a főpapi szolgálatnak a következő összefüggéseire. Thank you. szeretnék befejező gondolatmenetre térni. És ez a befejező gondolatmenet a következő, hogy mi is volt ez a főpapi szolgálat. Ugye azt már bizonyította az apostol, hogy Jézus a Melkisédek rendje szerint való főpap, tehát nem érv Jézus messiási voltával szemben, hogy nem Áron családjából származott, de most maga ez a főpapi szolgálat, ez mit is jelentett? A 8. fejezet első versében azt mondja, fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült. Ezzel vezeti be azt a gondolatmenetet, amiből én csak szemelvényt olvasok, tán a legfontosabbak egyikét a 9. fejezet első versétől. Azt mondja itt Pál apostol, annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Tehát ugye az Ószövetségre utal, és annak a világi szent helye a legutóbbi, előtte való legutóbbi szent helye Jeruzsálem volt. Mert sátor építetett. Az első, amelyben volt a gyertyatartó, tehát ugye ez a bizonyos menóra, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, tehát a jó illatétel oltára és a szent kenyerek asztala, ahová minden héten friss kenyereket kellett kihelyezni. És azt mondja, hogy ezek után, hogy ezt gyorsan leírja, hogy ez zsidók számára teljesen ismert dolog volt, ezt nevezték szent helynek. Tehát ez volt a szent hely, vagy szentély. A második kárpiton túl pedig, mert itt is volt egy kárpit, ugye a templom előső részét nevezték pitvarnak, ahol magukat, az áldozatokat mutatták be, és a második része volt a szentély, de ezen túl volt még egy kárpit, amely ugye nem teljesen ért a mennyezetig, de mégis elválasztotta ezt a két részt. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentjének. Tehát ez a szentek szentje, ez volt a szent sátornak, illetve a jeruzsálemi templomnak a három része, melyet neveztek szentek szentjének, melyben volt az aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája, ugye itt ezelőtt volt az aranyfüstölő oltár, amelynek a füstje bement ide a szentek szentjébe, azért sorolja oda, és a szövetség ládája beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszelje meg a szövetség táblái. Tehát itt a szentek szentjében volt a frigyláda, ebben a 10 parancsolat két kőtáblája, az Áron kihajtott vesszelje, korsó, és ezek az angyalok, amelyek befették a frigyládát. És folytatja tovább az apostol, és azt mondja, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, mikről most nem szükséges külön szólani. Tehát ő ezt nem fogja részletezni, mert az egész Mózes harmadik könyvének nagyon részletes és precíz leírását adja, de már a második könyvben is a 25. fejezet, Mózes második könyve 25. fejezete, aztán az egész Mózes harmadik könyve az Isten tiszteleti szolgálatoknak a részletes leírását adja. Ő csak 3-4 versben vázatosan fölemlíti azt, hogy mi volt a sátorban, illetve a templomban. Ezek pedig eképpen lévén elrendezve az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére, a másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap vérrel, amelyet magáért és a nép bűneiért áldoz. Tehát azt mondja itt Pál apostol, hogy a papi szolgálat az idáig terjed. A papi szolgálat volt a Szent Sátornak a naponkénti szolgálata, amikor itt a pitvarban elhelyezett áldozati oltárra az emberek ráhelyezték az áldozati állatot, előtte pedig itt állt a pap, és miután az áldozatot bemutatta az ember, a pap bevitte a vért itt az első kárpit nyílásán, bevitte a szentélybe, és hintett a kárpit felé a vérből. Ez volt a papi szolgálat, ez mindennapi szolgálat volt. Egy évben egyszer történt meg a főpapi szolgálat, itt is volt egy kis ajtó, de ezen a második kárpit ajtaján már nem léphettek be a papok, csak egy évben egyszer a főpap. És azt mondja Pál apostol, most ismerjétek meg, ti, mint zsidó nép, akik 1500 éven keresztül ezeket az áldozatokat hoztátok és gyakoroltátok. Nektek nem szükséges külön szólanom erről, hogy ezek mit jelentettek. Hogy miért volt a templom az áldozat bemutatás színhelye, mi volt a papi szolgálat, ami a bűnök megbocsátásáig terjedt, de mi volt a főpapi szolgálat, amely eltörölhette a bűnöket, és ezért történt a főpapi szolgálat egy évben egyszer. És itt kezdi részletezni Pál apostol, hogy azt jelentetvén ki ezzel a Szentlélek, hogy még nem nyílt meg a Szentély útja, fennállvá még az első sátor. Ami példázata jelenkori időkre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Csakis ételekkel, meg italokkal és különböző mosakodásokkal, melyek testi rendszabályok, a megjobbulás idejéig kötelezők. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a Szentélybe, örök váltságot szerezve. Hát itt van ebben a két versben Pál apostol gondolatmenetének a csattanója. Azt mondja az apostol, hogy egy zsidó ember, amikor a bűneit megbánta, akkor elmehetett a szent sátorhoz vagy a templomhoz, és a papok előtt bemutathatta az áldozatát, és azt a papok továbbították, biztosították arról, hogy a bűnteher róla levéve, a bűn ugyan még megmaradt, de ő felszabadul a bűn következményeinek súlya alól. És a bűn jelképező vért, amért annak a kis állatnak, báránynak meg kellett halnia, azt ide intették a kárpitra. Egy évben egyszer a főpap azért ment be a szentek szentjébe, hogy az évközben idehárított vétkeket, az emberek vétkeit, a bűneit egyszer s mindenkorra eltörölje. Azt mondja a Pál apostol, ez nyilvánvalóan Istenet csak azért adta, hogy az embereknek legyen fogalmuk arról, hogy mit jelent az, hogy megbánni a bűnt és eltörölni a bűnt, de nyilvánvaló, hogy maga ez a szolgálat nem volt képes az embereket jobbá tenni, csak mutatta a megjobbulásnak az útját. De amikor Jézus eljött, akkor Jézus nem bárányok és bakok vérét vitte és szerzett itt hintést, mint az ároni papságból való papok és maga a főpap, hanem Jézus a tulajdon vérével szerzett megoldást. Jézus Krisztus a maga életét áldozta oda azért, hogy az ember számára legyen megoldás, hogy valaki átvállalja az embernek a bűnadósságát. És Jézus azért főpap, mert a tulajdon vérével hozott áldozatával képes eltörölni a bűnt. Nem csak megbocsátani a bűnt, mint azt a papi szolgálat tette, hanem eltörölni a bűnt, mint a főpapi szolgálat jelezte, de csak töredékesen jelezte, mert nyilván, hogy nem az törölt el az emberek bűnét, hogy itt pap volt, meg főpap volt, hanem az, hogy az emberek ehhez hogyan viszonyultak a bűnmegbocsátáshoz és a bűneltörléshez. Nos, hát egy olyan esetben, amikor maga az Isten jön el, és amikor maga Isten adja az életét az emberért, ez az egyedüli megoldás arra, hogy az ember tényleg szabadulni akarjon a bűntől, az Istennek a szeretetét látva, az Istennek az odaáldozását látva. Ezt tulajdonképpen a krisztusi szolgálatot jelképezte az egész ószövetségi áldozati rendszer. Tehát Pál apostol itt nagyon ismert dolgokat röviden foglal egybe, ha mi ezeket meg akarjuk érteni, lapozzunk vissza a Mózes második könyvéhez, harmadik könyvéhez, és megérthetjük, hogy minden, de minden itt a messiást jelképezte. A messiást jelképezte itt a bárány, ami átvállalta a bűnösnek a vétkét. A messiást jelképezte azt, hogy a bárányt megölik, mert valakinek el kell viselni a bűn büntetését, ha nem az embernek, akkor annak, aki átvállalta a bűnét. Tehát a bárány vére is Krisztus áldozatát jelképezte. Krisztust jelképezte a papi szolgálat, mert minden nap lehet fordulni ahhoz a Krisztushoz, aki képes az embert, mivel ő maga is megkísértetett, erőt adni az embernek a kísértéseiben, hogy győzhessen. Tehát a pap is Krisztust jelképezte. Krisztust jelképezte a kárpit, ezt ki is mondja itt a zsidókhoz írt levélben, hogy a kárpit volt a Krisztus teste, mert az Isten királyi törvényét, a szeretet törvényét jelképezte itt a 10 parancsolat. Az Isten királyi törvénye micsoda? Hogy az maradjon életben, aki szeret, aki az életet szolgálja. Ez egy tökéletes törvény. Aki az életet szolgálja és építi, az méltó az életre. Na de hogyha mi romboljuk az életet, ha pusztítjuk az életet, akkor az Isten királyi törvénye nem adhat nekünk jogot az élethez. Hát ahhoz adjon Isten jogot időtlen időkön át, hogy mi pusztítsuk az életet, és a magunk önzését cselekedjük. Tehát a kárpit fogta fel a bűnökért hozott áldozat vérét. A kárpit azért jelképezte Krisztust, hogy Istenem, rajtam büntesd meg egy személyben és egy összegben, amit minden emberen kellene külön-külön megbüntetni, hogy mindenki pusztítja az életet. De én elviselem értük, én ártatlan vagyok, nem kellene meghalnom, de én, mint egy kárpit, itt elfedezem a bűneiket. Én meghalok mindenki bűnéért. Talán erre, Istenem, Atyám, talán erre az utolsó lehetőségre az emberek odafigyelnek. Hogyha az Isten képes értük meghalni, akkor talán nem folytatják tovább az életpusztítását, hanem megváltoznak. Krisztust jelképezte itt minden és minden. De Pál apostol gondolatmenetének, hogy úgy mondjam, ez csak a bevezetése. Mert aki jól figyelt a felolvasásra, az megkülönböztethette azt, hogy Pál apostol úgy beszél a földi szentélyről, a földi templomról, mint ami a második templom. Ez csak a mása az igazi templomnak. Az igazi templom, és most ér rá Pál apostol arra, hogy Jézus nem csak a földi életében szerzett megoldást, hogy áldozatul adta az emberért az életét, hanem mit tesz most Jézus a mennyben. Hiszen a levelét úgy kezdte, hogy Jézus a teremtő, Jézus, aki az életét adta, de Jézus, aki az Isten jobbjára ült. Na hát ez is benne van a zsidókhoz írt levél gondolatmenetében, és itt most már erre hadd mondjam azt, hogy ez nem csak, hogy a zsidó emberek nem ismerik, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy általánosan a keresztény világ sem ismeri. Mit tesz Jézus a két eljövetele közötti időben? Mit tesz Jézus akkor, amiután ő meghozta az áldozatát, ő az emberért odaadta az életét is, ez volt a legtöbb, amit az Isten megtehetett az emberért, hogy önmagát adja érte. És Jézus a mennybe ment, a mennybe menetele, tehát az első eljövetele és a második eljövetele között mit tesz Jézus? Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az a nagy kérdés, amit most már így kell, hogy kimondjuk, hogy nem csak a zsidó emberek nem ismernek, de keresztény emberek tudatából is hiányzik. Hogy az, hogy mit tesznek ma a világ hatalmasai, mit tesznek politikai vezérek, arra árgus szemmel odafigyelnek az emberek. De az, hogy mit tesz Jézus, és hogy Jézusra, ami vonatkozott az első templom esetében, illetve a második templom esetében, ez a földi templom, ez a sátor, ez a jeruzsálemi templom, hogyan is mondta Isten, amikor Mózesnek megparancsolta, hogy építsél templomot? Azt mondta, hogy azért építsed úgy, ahogy én elmondom. Ebből, ilyen hosszú, ilyen széles, ilyen magas, ilyen szolgálat. Pontosan Isten előírta a rendet. Azt mondta, hogy a mennyeinek másolatára készítsed. Mit jelent ez, hogy a Biblia szerint van egy mennyei templom? Ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus a két eljövetele között, amikor nincs itt a földön és nem jön ide a földre, csak a második eljövetelével jelenik majd meg itt a földön, a két eljövetele között ugyanazt teszi, amiről ez az ószövetségi áldozati rendszer beszélt. Jézus Krisztus a pap és a főpap, Jézus Krisztus az emberiség számára a pap és a főpapa is, hozzá lehet fordulni személyesen a bűnök megbocsátásáért, hogy személyesen el kellett menni az ókorban Jeruzsálembe, személyesen itt meg kellett állni, és a pap előtt áthárítva a bárány fejére a bűnöket, meg kellett ölni a bárányt. Ma mindenkinek személyesen hitben Jézus Krisztushoz kell utat találnia, Jézus Krisztustól kérheti a bűnei bocsánatát, de Jézus Krisztus az, aki a történelmnek egy bizonyos pontját, ahogy az ószövetségi rendtartásban is, hogy minden nap folyt a papi szolgálat, de egy évben egyszer volt csak a fő papi szolgálat. Az egész történelemben Jézus végzi a bűnbocsánatért való szolgálatát, de a történelemnek egy bizonyos pontján, hogy az ószövetségben a főpap bement a szentek szentjébe, és az évközben odahárított bűnöknek az eltörlésért esedezett Isten előtt. Ugyanúgy Jézus Krisztus is megbocsát mindenkinek hamisságot, vétketés, bűnt. De Jézus Krisztus még egy szolgálatot elkezd végezni a mennyben. az ember bűneinek teljes eltörlését. Ami más szóval, bibliai szóval annyit jelent, az ember igazzá nyilvánítását. Nem véletlenül fejeződik be ez a 9. fejezet ezzel a kijelentéssel a 28. versben. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Milyen megdöbbentő kifejezés. Mit jelent az, hogy Jézus bűn nélkül jelenik meg? Ezen okvetlenül el kell gondolkozni. Mit jelent ez, hogy Jézus bűn nélkül jelenik meg? Nyilván nem Jézusnak vannak bűnei, nem Jézus terheli a saját maga bűne, de Jézust itt a mennyben terhelik bűnök. Milyen bűnök? Amelyeket az ember áthárított őre. Csodálatos és tökéletes ez a rendszer, ha ezt végig gondoljuk, mert mi is történik ma egy hívő ember életében? Egy hívő ember, amikor valami rosszat elkövet, és feltekint Jézus áldozatára, feltekint arra, hogy az Istennek kellett meghalni minden kis és nagy rosszért, mindenért kivétel nélkül. Ha egy ember föltekint erre, hogy Istenem, neked ezért is meg kellett halnod, ezzel a bűnömmel, amit ma elkövettem, ezzel ugyanúgy hozzájárultam, mint régi emberek ahhoz, hogy a keresztvára szögezzenek. Jézus Krisztushoz fordul a mai ember, a mai hívő ember. De ezáltal mi történik képletes jelképes értelme, hogy megszabadulni akarván a bűneitől, Jézusra hárítja át a bűnöket, hogy a bárány és a papi szolgálat ezt ki is fejezte. Az áthárítás tökéletes, mert a bárányról a kárpitra, a kárpitról a szentek szentjére hárítódik át, tehát nem minket bűnösöket terhel a bűnadósság és a nyomasztó érzés, a bűntudat. Meg lehet szabadulni a bűntudattól, meg lehet szabadulni félelmektől, szorongásoktól. Ha az ember Jézus Krisztussal hitben találkozik és kéri azt, hogy Krisztuson bocsáss meg azért, amit elkövettem, én ezt fájlalom, azért fájlom őszintén, mert belátom azt, hogy ez a te halálodat okozta, és én többet ezt nem akarom elkövetni, akkor Jézus magára vállalja a bűnöket. És a bűnter áthelyeződik többszörös közvetítéssel ide, a mennyre. És Jézus Krisztus, amit tesz, mint főpapa történelme egy bizonyos pontjából kiindulva, hogy az emberek által áthárított bűnöket végleg eltörli. Mit jelent az, hogy eltörölni a bűnöket? Eltörölni a bűnöket annyit jelent, hogy egyszer s mindenkorra visszahárítani a bűnöket arra, aki a bűnökért végső soron a felelős. És ez Sátán. Mi emberek nem tudjuk áthárítani a bűn közvetlenül az ördögre. Mi nem mondhatjuk azt, hogy azért tettünk rosszat, mert hát az ördög belevitt, illetve mondhatjuk meg, mondjuk is, csak ez nem igaz. Mert erre az ördög azt mondja, hogy na igen, de holnap után megint belemegy, meg azután megint belemegy. Hát azért nem én vagyok a vétkes, ő nagyon jól megvan a bűneiben. De az az ember, aki Jézus keresztjére tekint, Jézus áldozatára tekint, és tényleg szomorúan és megrendülten mondja azt, hogy miért követtem el én rosszat, miért feszítettem meg én az Istent. Azt az embert az Isten Jézus meg tudja szabadítani a bűnöktől. Attól valóságosan el tudja venni a bűnöket. Nem úgy, hogy holnap és holnap után újra elkövesse. És a valóságosan elvett bűnöket, az a Jézus, aki átvállalta a bűnökért a büntetést, Jézus már átháríthatja Sátánra. Mert Sátán nem mondhatja azt Jézusra, hogy Jézus bűnbe esett. Vagy Jézus nem gondolta komolyan a bűnnel szembeni küzdelmet. Ezt az ószövetségi áldozati rendben egy döbbenetes szertartás fejezte ki. Egy évben egyszer, amikor bement a főpapa szentek szentjébe, és könyörgött Istennél a bűnök eltörlésért, akkor bevezettek hozzá egy bűnbakot, az Ázázel bakját, ugye amiből van a magyar bűnbak kifejezés, ennek az Ázázelnek a fordítása, és a főpap áthárította a bűnbakra valamennyi évközben áthárított bűnt, és azt a bűnbakot kiküldték a pusztába, és ott a pusztában kellett megsemmisülnie. Ez már az Ószövetségben előre vetítette azt, hogy Isten a bűn problémájára tökéletes és végleges megoldást talált. A bűn végleges megoldása a következő. Az embert szembefordítani a bűnnel, hogy az ember ki akarja vetni magából a bűnt, de ehhez nem kisebb dolog kellett, mint az Isten halála. Ha nem látjuk a meghalt Istent, a keresztfán függő Krisztust, akkor mi nem akarunk igazán szabadulni a bűneinktől. Ezért van az, hogy oly sok ember nem tud szabadulni a bűneitől. Oly sok ember azt mondja, hogy én látom, hogy rosszat követtem el, van is bűntudatom, még meg is bánom, de még mindig nyomaszt. Amit 5 éve, 10 éve, 20 éve csináltam, még mindig nem tudok napirendre tenni, még mindig nyomaszt és belső feszültséget szerez. Az az ember azonban, aki feltekint Krisztus halálára, aki megrendülve veszi tudomásul, hogy Jézus minden bűnért meghalt, a te bűnödért, a kicsiért, a nagyért is. Ember, szabadulj meg a bűntől, vesd ki magadból a bűnt, utáld meg a bűnt és hárítsd át a bűnt. Ez az ember meg tud szabadulni a bűntől. Ez az első fokozat. A bűn végleges megoldásában az első fokozat, hogy belőlünk, akik a bűntől, hogy úgy mondjam, rákos betegek vagyunk, mi akarjuk kivetni ezt a rákos daganatot. A második fokozat, hogy ezt valaki átvállalja. Ezért valaki meghaljon. Ezt tette meg Jézus az áldozati halálával. A harmadik fokozat, hogy Jézus Krisztus megvizsgálva minden emberi életet, megvizsgálja azt az idők végén, hogy ki az, aki tényleg komolyan vette Jézus halálát. Akinél ez nem vallásoskodás volt, nem szólam volt, hanem aki azt mondta, hogy Istenem, te, aki az életedet adtad, értem, én pusztítsam az életet, és belepusztuljak. Én ezt nem akarom tenni. Én szeretnék veled élni, és a te erőddel megszabadulni úgy a bűnöktől, ahogy felismerem őket. És akkor Jézus egy ilyen életet igazzá nyilvánít. Ez volt a főpapi szolgálat értelme, az igazzá nyilvánítás. De ki tud igazzá nyilvánítani Jézus, aki valóban meg akart szabadulni a bűnöktől? Hogy tudunk megszabadulni a bűnöktől? Ha látjuk Jézusnak a keresztáldozatát. És akkor Jézus áthárítatja a bűnök okozójára a bűnöket, és a bűnök okozóját egyszer s mindenkorra megsemmisítheti, úgy, ahogy azt a Jelenések könyve 20. fejezete elmondja, amelyben ott van Sátán megsemmisítése. De megsemmisíteni Sátán csak azután lehet, hogy ez a folyamat a teljességre jutott. Jézus mindenkinél, aki hozzáfordult, aki megbánta a bűnét, megvizsgálva az életét, ahogy áthárít minden bűnt Sátánra, akkor történt meg az ószövetségi ceremoniális rendben, hogy a főpap kilépett, és miután elküldték a bakot, mielőtt elküldték volna a bakot a pusztába, kilépett a templom kapuján, és az emberek számára megoldást mutatott. Azok számára, akik valóban küzdöttek a bűneikkel szemben, az áldást mutatta, azok számára, akik nem küzdöttek, azok számára az átkot mutatta. Jézus mielőtt megjelenne másodszor, tehát mielőtt bekövetkeznék a második adventje, Jézusnak a hozzáfordult embereket, a bűneiket, elhagyni akaró embereket igazzá kell nyilvánítania. Ezért mondja így Pál apostol, hogy Jézus másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre. Tudnék, amikor Jézus másodszor megjelenik, minden bűnt, azoknak a bűnét, akik szabadulni akartak a bűntől, áthárította a bűnök okozójára. Ezért mondja, hogy bűn nélkül jelenik meg Jézus. És kedves hallgatók, itt láthatjuk azt, hogy Pál apostol tényleg, hogy úgy mondjam, lopva az egész bibliai kinyilatkoztatást a zsidók elé helyezte. Három problémát érintettünk, és három problémát érintett. Jézusnak nagyobbnak kellett lennie az angyaloknál, tehát Isten volt. Jézusnak teljesen emberré kellett lennie, és Jézus a főpap. És ezzel az egész Ószövetségbe bemutatta Pál apostol, az egész Ószövetség már erről beszélt. Nem értitek az Ószövetséget. Kedves hallgatók, ma is ez a helyzet. Ha ma zsidó emberek elővennék az Ószövetséget, és azt komolyan, mélyen elolvasnák, hogy mondja a Pál a zsidókhoz írt levél második fejezetében, hogy hittel párosítva, tehát megérteni vágyással elolvasnák, akkor magából az Ószövetségből 100 és 1000 helyről azt köszönne rájuk, hogy ez a messiás, akit előre jövendőltek, a proféták, az áldozati rendszer, az ünnepkör, ez a messiás elérkezett. De sajnos ma hadd világosítsam fel önöket, mert ezt sok ember nem tudja, a zsidónép nem ismeri az Ószövetséget. A zsidónép, amikor Palesztinából szerteszét kellett, hogy meneküljön a sok-sok háború után, már a második század derekán, így mondta ezt egy rabbi, tehát egy zsidó rabbit idézek, a mi népünk nem ismeri az Ószövetséget, hanem mit ismer? mit ismer? A hagyományokat ismeri, a szokásokat ismeri, a ceremóniákat ismeri, amelyeket lélektelenül megcselekedve, de azok magváig el nem jutva, nem ismerve az Ószövetséget, mind a mai napig nem tudják elfogadni Krisztust. Egy zsidó embernek megismertetni a messiást, ez annyit jelent, megismertetni vele az Ószövetséget. Milyen bámulatos balkezesség a keresztények részéről, akik nem ismerik az Ószövetséget szintén, hogy az új szövetséggel akarják meggyőzni a zsidókat. Pál apostol nem ezt teszi. Pál apostol bemutatja magából az Ószövetségből, hogy akit ti vártok, ami hitünknek a legdrágább reménye és ígérete, az itt van benne az Ószövetségben. És azt hiszem, hogy ma is, amikor embereket rá kell vezetni a Jézusról való tanításra és hitre, tökéletesebb rávezetést ennél ma sem tudunk. Engedjék meg, hogy én is elmondjam azt, hogy én katolikus családban nőttem fel, amelyben persze az Ószövetséget ugyanúgy nem ismerték, mint mondjuk ma már egy evangélikus vagy református családban se ismerik, de amikor én megismertem ezt az ószövetségi áldozati rendszert, akkor azt mondtam, hát van ennél napnál világosabb dolog? Vannak ennél szemléletesebb tárgyak, cselekmények, és az egész logikája, hogy hogy lehet megszabadulni a bűntől, és ennek a középpontjából mindenütt Krisztus köszön felénk? Mert azt persze nem is mondtam még, hogy hát a hétkarú gyertyatartó is Krisztust jelképezte. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ha ő nem hozta volna meg az áldozatát, sötétség lenne. Nem tudnánk fölismerni a bűnöket. Mert még arra se vagyunk képesek a magunk erejéből, hogy lássuk, hogy a rossz az rossz. És Jézus a szent kenyerek asztala is, mert Jézus azt mondta, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, élet nincs bennetek. Én vagyok a ma mennyből alászállott kenyér. Jézus nem véletlenül használt ezek. Úgy gondoltam régen gyerekkoromban, hogy micsoda nagy költő volt Jézus. Világosságnak nevezte magát, kenyérnek nevezte magát, szép allegóriák és szimbólumok. Aztán később az ember fejlesítve azt mondja, hát Jézus tulajdonképpen azt ismételte el, amiről 1500 évig beszéltek ezek a tárgyak. És én mindenki számára kívánom azt, hogy végigolvasva az Ószövetséget, és ehhez egy nagyon nagy kulcs a zsidókhoz írt levél, fedezzük fel a Szentírásban azt, hogy az Ószövetség töretlenül mindenhol Krisztusról beszél. És sajnos a zsidó nép azért nem érti, és azért nem fogadja el Krisztust, mert a saját szentnek mondott könyvét nem ismeri, és nem érti. Tehát egy zsidó embernek megismertetni az áldozati rendszert, én azt hiszem, hogy ez a megismertetésnek a legtökéletesebb, a legjobb formája. Ennek az áldozati rendszernek talán még megbocsátanák, ha egy 5 percre igénybe venném a türelmüket, már akkor, hogyha végzünk egy... Én azt hiszem, látni fogjuk. Szeretném ezt nagyon röviden bemutatni, amelyről beszéltem. Magát az áldozati rendszert különös tekintettel a főpapi szolgálatra. 10. századig állt, utána Dávid fia Salamon megépítette Jeruzsálemben a kőből készült templomot, amely itt foglalt helyet a Mória hegyén, tehát itt van Jeruzsálem és itt van a templomhegy. És itt van a templom épület együttese, amely teljesen hasonló volt az úgynevezett szent sátorhoz. Nézzük a következő képet, amelyen látjuk ennek a templom együttesnek a makettjét ma egy jeruzsálemi szálloda udvarán. Ez volt maga a templom, a legbelső része a szentek szentje, középütt a szentély, előtte a pitvar, körben csarnokok voltak, a csarnokokban zsinagógai istentiszteletek, tanítások folytak. Ez volt a Nagy Heródes által való kibővítése a templomnak. Magát a templomot fal vette körül, és ez a dávidi városfal, amely ezt a rész körül ölelte. A templom helyén ma néhány rom és emlék található, ez egy udvari rész, ez teljesen megsemmisült a zsidó-római, illetve a barkokba felkelés során, amikor elpusztították, később arabok építették át, és ma az iszlám vallás egyik szent helye, a jeruzsálemi Ómár mecset. Ugye itt látjuk az ásatások felől, a déli rész felől, a legrégebbi maradványok felől a dávidi falakat és bástyákat. Következő képen látjuk ennek a templomnak a szerkezetét. Ezt rajzoltam fel a táblára, tehát ott van a Szentek Szentje, itt van a szentély, itt van a templom pitvara. Érdekesség az, ugye itt azt jelzi, hogy falakkal volt körülvéve ez a Szentek Szentje és a szentély, hogy ablakok nem voltak. Mint látjuk, itt nincs ablak, tehát teljesen sötét lett volna a szentély, hogyha a hétkarú gyertyatartót, világosságot nem bocsát. Ennek is megvolt a Krisztusra vezető, Krisztust idéző jelképes szerepe, mert ha Jézus nem hozott volna áldozatot, ha ő nem vállalta volna magára az emberiség bűneit, akkor mindenkinek magának kellene meghalni a bűnökért, tehát mindannyiunk előtt egy nagy sötétség lenne. Nem lenne remény az örök életre. A következő képen látjuk a templom rekonstrukciós maketjét, ez volt a bejárati rész, és itt körben mondom ezekben az oszlop csarnokokban külön a férfiakat, nőket, gyerekeket, zsidó származásokat, pogány származásokat, akik eljöttek és itt tanulni akartak a templomban, kaphattak tanítást. Következő képünkön látjuk azt, hogy az az áldozati rendszer ez egy ősrégi dolog volt. Itt is el lehet mondani, hogy nem az ároni papsággal jött be, még csak nem is a Melkisédekivel, hanem már Isten tanította az első emberpárt az állatáldozatra, aminek a középpontjában az égő áldozat volt, a bűnért való teljes égő áldozat volt, a bárányáldozat, amelyet már a Bibliánk 4. fejezetében, a Kain-Ábel fejezetben is láthatunk. A következő képen látszik az, hogy hogyan is hozták el ezeket az állatokat. Mondjuk, hogyha tehát hoztak egy kis bárányt, általában három állatot hoztak, tulkot, bárányt és gellicét, akkor az emberek oda vezették a papok segédletével az oltárhoz, áthárították a bűnt, hogy a fejére tették a kezüket. Például ugyanezt látjuk a tulok áldozatnál, tehát gazdagabb emberek, ugye ez tulajdonképpen egy ilyen vagyoni cenzus alapján való megkülönböztetés volt, hogy szegény emberek egy pár gellicét hozhattak, nekik nem volt több pénzük, tehát nem az állatnak a pénzértéke volt a fontos, hanem az, hogy mindenki tudja ezt gyakorolni, és ez a külső szertartás visszahasson az ember lelkére. A közép réteg mondjuk mai szóval hozta a bárányt, és a gazdagabb emberek nagyobb állatot, áthárították a bűnt. Mondom, a legszegényebbek például, mint Mária és József, gerlicét hoztak. Jézus templomi bemutatásakor történt meg ez. És akkor a pap bevitte a szentélybe a vért, és miközben a pap itt ment be, jobbra tőle ezt látta. Ez volt kitéve a szentély egyik oldalán, ez volt a szent kenyerek asztala. Ilyen lepény formájú kenyereket kellett egymásra tenni, egy fedővel letakarni,